csomott magyarországi hatását vizsgálva, mennyire lehet nyomát találni az általános hatásra? Tehát itt azért esett szó a konkrét látogatás, a konkrét hatás kapcsán, de általánosságban véve, most így a 21. századból visszatekintve, a 20. századon hogyan vonult végig a John Mott hatása? Tehát csak a 20. század elejé időszakban, a mozgalmak indulásának idején mutatható ki az ő hatása, vagy később is kihatott tulajdonképpen? Mennyire tekinthetjük egyfajta folyamatnak, ami akkor elkezdődött ő általa is részben?
Hát áttételesen az a véleményem, hogy áttételesen ez a hatás, ez tovább élt, akár azt is mondhatnánk, hogy máig tovább él. Nem úgy, hogy mindenki lépten nyomon John Mottra hivatkozik. Tulajdonképpen azt lehet látni a levéltári anyagokból is, hogy a 20-as évektől kezdve Magyarországon csökken a közvetlen hatása, de úgymond beindul a kapcsolatrendszer, elkezdenek erősödni ezek a mozgalmak, és onnantól kezdve már nem elsősorban ő, hanem a keresztény diákok világszövetségének a megfelelő tisztviselői tartják Magyarországgal a kapcsolatot. De az, amit lehet látni, az az, hogy ezeken a mozgalmakon keresztül, tehát a század előn elinduló missziói, hitbuzgalmi egyesületeken keresztül a magyarországi református egyház és részben a magyarországi evangélikus egyház felfogása is alapvetően megváltozik a keresztény misszió hangsúlyai tekintetében. És a 30-as évekre, hát ez egy bonyolultabb kérdés annál, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak John Mott hatása volt ez, mert ott volt a német pietizmustól kezdve a skót missziónak a hatása is, és még sok minden más. De azt lehet mondani, hogy az egyik vonulat, amely alapvetően átértelmezésre késztette a missziói gondolkodásban az egyházunkat, az talán ahhoz a hatáshoz vezethető vissza, amiben jelentős részben John Mott volt a közvetítő. És azt látjuk, hogy a 30-as évekre, amikor 33-ban az egyházunk egy új missziói törvényt, a református egyház egy új missziói törvényt fogad el, a saját missziói életének a belső rendezésére, akkor már a missziói értelmezésében nem csupán arról van szó, hogy gondoznunk kell a református központoktól távol élő reformátusoknak a hitét, meg az ő egyházi életüket, hanem kifejezetten a Krisztusban csak felületesen hívő, vagy egyáltalán nem hívő emberek Krisztushoz hívása is megjelenik, mint missziói cél az egyház életében, és ez tulajdonképpen, ha nagyon áttételesen is, de visszavezethető részben legalábbis a John Mott hatásához is. Azért is, mert azokon a kulcsfontosságú személyiségeknek, azoknak a kulcsfontosságú személyiségeknek az életében, akiket már említettünk, Révész Imre, Ravasz László, Makvei Sándor, nem is váltak John Mottnak a feltétlen hívévé, de az ő nagy formátumú személyisége egy olyan hatást gyakorolt az életükben, ami aztán fogékonnyá vagy nyitottá tette őket erre a úgynevezett gyakorlati vagy ébredési kereszténységre is. Még egyszer mondom, akkor is, hogyha nem kritikátlanul fogadták azt.
Amikor a Yale Egyetemen járt, hogy a John Mott hagyatékot kutassa a magyarországi vonatkozások tekintetében, egyúttal egy missziótörténeti tanácskozáson is sikerült részt vennie. Pontosan ez milyen tanácskozás volt, és önnek milyen szerepe volt ebben?
Hát én a résztvevő szerepét játszottam, de ez önmagában is nagyon nagy megtiszteltetés volt. Minden évben, immár 12. éve tart a Yale Egyetem és az Edinburghi Egyetem egy közös missziótörténeti konferenciát, minden évben váltakozó helyszínnel, és én ennek most éppen a Yale Egyetemen ülésező konferenciának voltam a résztvevője. A témája ennek a konferenciának az nem kapcsolódott közvetlenül a kutatási területeimhez, viszont mivel magam is missziótörténettel is foglalkozom, ezért nagyon nagy kincses bánya volt jelen lévőként hallgatni a missziótörténeti kutatási vonalbeli képviselőinek a előadásait. A téma most a szabadság, rabszolgasság és misszió kérdése volt ebben az évben. Tehát ez volt az összefoglaló téma, de alapvetően egy ez egy általános missziótörténeti konferenciaként sokféle más dolog is előkerült, olyan kérdések is, amelyek például közelebb álltak az én kutatási területemhez. Azt vizsgálták az előadók a fő kulcsfontosságú előadásaikban, hogy mit is jelent a, mit jelent, mennyire megalapozott az a kép, ami ma nagyon elterjedt a keresztény misszió történetével foglalkozók között, illetve a keresztény misszió történetét kívülről úgymond értékelők között, mert mennyire reális az a kép, hogy a keresztény misszió tulajdonképpen kudarcot vallott a szociális kérdésben. Tehát van egy ilyen alapvető kép, hogy a gyarmati, a nyugati gyarmati terjeszkedésnek egyfajta ideológiai előfutára, illetve kiszolgálója lett volna a keresztény misszió. Ugye szokták mondani azt, hogy amíg a misszionárisok meg nem érkeztek, addig a fekete afrikai őslakosoké volt a föld, aztán a misszionárisok megtanították őket imádkozni, becsukták a szemüket, és mire kinyitották, már nem az övéké volt a föld. Tehát ez nyilván egy karikírozott megfogalmazás, de alapvetően az volt a kérdés, hogy vannak-e annak nyomai, hogy a keresztény misszió valami módon kritikusan viszonyult volna a gyarmati rendszerhez? Vannak-e annak nyomai, hogy a kereszténység terjedésekor, például a konkrétan a rabszolgatartás nyilván egészen felháborító gyakorlatával, és nyilván a kereszténység alaptanításaival teljesen összeegyeztethetetlen gyakorlatával szemben milyen típusú fellépések voltak. A konkrét apropóját ennek a témaválasztásnak az adta, hogy éppen a abolicionista, tehát a rabszolgatartás eltörlését célzó mozgalom egyik él harcosa, Wilberforce életére emlékezik konkrét évforduló miatt a egyháztörténet, angol száz egyháztörténet írás meg különösen, és ennek a kapcsán lehetett, ennek a kapcsán került elő ez a kérdés, és nagyon érdekes, konkrét beszámolókat hallottunk olyan esetekről, amikor ez az abolicionista mozgalom és a keresztény misszió szorosan összekapcsolódott. Tehát ez most elsősorban ezzel foglalkozott ez a konferencia. Mondhatnánk, hogy ehhez ez minket magyarokat miért érdekelhet a önmagáért való érdekességeink túl. Talán azért, mert az egész kérdés minket is foglalkoztat. Magyarországnak nem voltak gyarmatai, így módon nem volt érintett, nem volt Magyarország rabszolgatartó hatalom, így módon úgy tűnik, mintha nem lenne érintett, viszont annak a nyugati kultúrának és annak a nyugati kereszténységnek vagyunk a részei, akik ma is egyfajta kettősségben élnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Egyik részről a kereszténység világvallás, másik részről sokszor úgy látjuk, hogy a kereszténység egyfajta terhelt múlttal rendelkezik. Emiatt, hogy így módon összefonódott a nyugati gyarmatbirodalmak terjeszkedésével. És nyilván nem csak ide, de például az úgynevezett harmadik világ, vagy fejlődő világ, és a nyugat közti feszültség, ami ma egyre inkább látható, amely alól nem tudjuk mi magunk sem kivonni magunkat, illetve az iszlám, a felemelkedő iszlám, és annak a militáns vonulatai, és azoknak a nyugati kereszténységgel szemben megfogalmazott kritikája, hogyha ennyien fogalmazunk, az mind-mind összefüggésben áll ezzel a kérdéssel, és ilyen módon, ha áttételesen is minket is érint az a kérdés, hogy valóban reálisan mi volt a kereszténység szerepe, a keresztény hit szerepe, például a nyugati gyarmatbirodalmak, illetve az ilyen embertelen gyakorlatok, mint például a rabszolgatartás kapcsán. De voltak olyan előadások is, akik a rabszolgaság és szabadság kérdését egész szélesen értelmezve, például a maoista Kína egyházi életének a belső viszonyaira világított rá, ahol viszont nagyon érdekes párhuzamokat lehet találni, mondjuk az 50-es évek magyar reformátussága és nyilván óriási kulturális különbségek mellett, de mégis sok tekintetben sok kapcsolódási pont van a kulturális forradalom környék, illetve az előtti kínai egyházi gyakorlat és az ottani dilemmák között. Tehát ilyen értelemben mégiscsak voltak kapcsolódási pontok.